Szeretném, ha kicsit mesélne nekünk a Szegedi Tudományegyetem embertani tanszékéről, mert ugye itt található az ország egyik legjelentősebb embertani gyűjteménye, ami 30 ezer csontváz.
Akkor ott kezdeném a mesémet, hogy Magyarországon jelenleg sajnos csak 2 önálló embertani tanszék létezik, ahol oktató és kutató munkát is folytatnak a kollégák. Az egyik az Eötvös Loránd Tudományegyetem embertani tanszéke dr. Hajdú Tamás vezetésével, a másik pedig a Szegedi Tudományegyetem embertani tanszéke dr. Páfi György vezetésével. Az ST embertani tanszékét 1940-ben alapították, az azóta eltelt időben szerencsére a tanszék gondozásában álló gyűjtemény jelentősen gyarapodott, és ahogy ön is említette, mára elérte és meg is haladta a 30 ezeres számot, az itt törzött csontvázak száma. Ezek nagyjából a modern időktől kezdődően visszamenve az újkorig datálható csontvázakat jelenti, ami nagyjából ilyen időszámításunk előtt a 7. és időszámításunk előtt 5. évezred közepét jelenti a kezdetek kapcsán. A területét tekintve a gyűjtemény egyrészt ugye ásatásokból származó csontanyagot foglal elsősorban magával, ami jellemzően a Dél-Alföld és Kelet-Magyarország területéről származik, tehát a mai Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csonád vármegye, Békés vármegye, illetve Hajdú-Bihar vármegye területéről ásatásokból származó csontanyagot foglal magában. A tanszéken folyó kutatási profil viszonylag már a korai időszakban megformálódott. Hagyomány a ma élő népességek antropológiai vizsgálata is, ami szerencsére Juh Zsuzsanna kollégánknak köszönhetően folytatódik is. De a fő profilt alapvetően az úgynevezett történeti embertani vizsgálatok jelentik. A történeti embertani vizsgálat nagyjából azt foglalja magába, hogy az egykor élt népességek biológiai szempontú vizsgálata. A történeti időkben élő, illetve a régészeti korokból származó leletek alapján próbálja meg az egykor élt népesség biológiai jellemzőt rekonstruálni az ilyen típusú vizsgálat. Maga a történeti embertani kutatás és vizsgálat egy ilyen több lépcsős folyamatot foglal magába. Kezdődik azzal, ha ide bekerül egy csontváz a gyűjteménybe, hogy először is felmérjük, hogy kell-e további a csontok minőség és mennyiségi állagának megőrzésére irányuló beavatkozás, akár agasztás, akár tisztítás, hogy konzerválni tudjuk a csontokat. Ezt követi a csontok minőségi és mennyiségi osztályozása, amit az alapantropológiai vizsgálatok követnek. Ez magába foglalja a nem meghatározás, hogy a biológiai jellemzők alapján az elhalálozási életkor becslését, testmagasság becslést, különböző a csontok morfológiai, tehát alapi jellemzőire irányuló vizsgálatot, majd pedig az úgynevezett kóros elváltozásokra fókuszáló paleopatológiai vizsgálatok következnek, az egykor élt emberek különböző betegségeivel, esetleges traumáival, fejlődési rendellenességeivel foglalkozó terület, illetve kiterjed még a kutatás az egykori életmód vizsgálatára is, ehhez a rendszeres fizikai munkavégzésre utaló úgynevezett aktivitás okozta elváltozásokat próbáljuk meggyűjteni és értékelni. Valamint a fogazat vizsgálatát is magában foglalja, valamint vannak speciális kutatások is, ilyen például egy-egy esetben, hogyha a kolléga rendelkezik a megfelelő tudással, szakképzettséggel, az úgynevezett arcrekonstrukciós vizsgálat.
Hát ugye most is van egy nagyon érdekes kutatás az embertani tanszéken, méghozzá ez a Sárrét udvari hízóföldi temetőben zajló ásatásnak az anyaga, ahonnan ugye csontváz is bekerült önökhöz.
Igen, így bizony. Maga a hízóföldi temető, az egy régebb óta ismert lelőhely. Hajdú-Bihar megye, illetve Sárrét udvari települése igazán gazdagnak mondható a 10. századi lelőhelyek tekintetében, hiszen több a korszakra datálható lelőhelyet is ismerünk Sárrét udvari, illetve Sárrét udvari település határából. Ez egyébként a kutatásban egy rendkívül izgalmas kérdés, hogy mi okozhatja azt, hogy vélhetően időben egymáshoz nagyon közel álló, sőt lehet, hogy egyszerre használt temető, de különböző helyen nyitott meg a népesség. Tehát, hogy mi állhat ennek a háttérben. A Sárrét udvari határából ismert lelőhelyek közül a legnagyobb a Sárrét udvari hízóföld néven ismert lelőhely. Összesen 262 10. századi sírt tártak fel itt. Ezen napjainkig a legnagyobb, csak 10. századra keltezhető temetőként tartják számon. Magát a lelőhelyet 1983 és 85 között tárták fel Emnek Peribolya vezetésével, és a feltárhásokkal párhuzamosan, illetve azt követően a régészeti leletek a Debreceni Déri Múzeumba kerültek, az embertani anyagot pedig ide Szegedre hozzánk, a Szegedi Embertani Tanszékhez szállították, hogy antropológiai vizsgálatokat végezzenek rajtuk. Már ekkoriban egyébként kiterjedt kutatások folytak a temető anyagán, mint régészileg, mint antropológiailag. Az antropológiai vizsgálatok már magukba foglalták a biológiai nem meghatározásra vonatkozó elemzéseket, az elhalázásért, korbecslését, a testmagasságbecslést és a kóros elváltozások, illetve az életmóddal kapcsolatos analízisek is bele tartoztak ebbe a kiterjedt kutatásba.
Amikor bekerültek Önökhöz a leletek, akkor milyen vizsgálatok vannak, amelyeket mindenféleképpen el kell végezni? Gondolom, itt vannak dolgok, amikre kíváncsiak maguk a tudósok és a kutatók is.
Igen, amikor bekerülnek hozzánk a csontvázak, és nem szükséges további avatkozás, tisztítás a csontok állapotának megőrzéséhez, akkor lényegében minden olyan jellemzőt igyekeznek figyelembe venni, leírni, értékelni, ami a csontokon megjelenik. De nagyon fontos kiemelni azt, hogy a Kárpát-medence talajtani és klímaviszonyai között lényegében csak a szervetlen összetevők maradnak meg nekünk, tehát minden, ami szerves anyag, az szinte nyom nélkül lebomlik, de az emberi szervezet esetében a szervetlen összetevőt a csontok képezik. Ennek megfelelően mi is csak olyan dolgokat tudunk vizsgálni, ami a csontokon nyomot hagy. Legyen akár egy kóros elváltozás, legyen akár bármi olyan jelenség, ami mondjuk az adott egyénre jellemző, ha nem jelenik meg a csonton, azt mi nem tudjuk vizsgálni, éppen ezért a következtetéseinket is ez alapján kell ennek tudatában levonni. Amikor elkezdünk egy ilyen vizsgálatot, akkor vannak bizonyos alap vizsgálattípusok, amit el kell végezni a csontvázon, amelyek később az ezekre épülő vizsgálatok számára is nagyon fontos alapvető információkkal szolgáltatnak. Ilyen például az egyik legalapvetőbb, az elhalasztási életkorbecslése, illetve a biológiai nem meghatározása az egyén kapcsán, hiszen ebből tudunk következtetni, hogy milyen életkor csoporthoz tartozott az egyén, illetve hogy milyen nemhez, ami a későbbi értékelések akár antropológiai, akár régészeti szempontból fontosak lehetnek számunkra.
A Sárét udvari hízóföld ásatásai során egyébként hány csontváz került be Önökhöz? Mert ugye majd az a csontváz, amelyről konkrétan beszélni fogunk, az a 63. sírban volt.
Igen.
És hát gondolom, ugye nem csak ez az egy csontváz került be Önökhöz innen a temetőből.
Igen. Az összesen 262 sírból 265 egyénnek a csontmaradványait tárták fel, és azok kerültek be az önbetegi tanszékre. Közülük sajnos két esetben annyira rossz megtartások voltak a csontok, hogy gyakorlatilag szétporlattak, és vizsgálatra már nem voltak alkalmasak. 263 egyén csontvázát lehetett vizsgálni. Ez azért lehetett, mert voltak olyan temetkezések, ahol egy-egy felnőtt egyén mellé csecsemőkorú, illetve a magzatokú lesz nehéz ugye megállapítani, hogy a születés előtt vagy után történt az elhalálozás, de egy felnőtt és egy nagyon kis gyermek csontvázza került elő együttesen.
És amikor így megkapják a csontvázat, akkor kapnak hozzá információkat, hogy mit tudom, ez egy női lehetett, ez egy férfié lehetett, és innen viszik tovább a vizsgálatokat?
Kétféle lehetőség van, igen. Az egyik, hogy nem kapunk hozzá adatot. A tudományosság és a módszertan szempontjából véleményem szerint ez a jobb megoldás, hiszen akkor nincs, ami befolyásolja bármilyen szempontból is a vizsgálatokat, teljesen vakteszt formájában lehet elvégezni a kutatásokat. A másik lehetőség természetesen, hogy kapunk hozzá olyan információt, ami már előzetesen felvetéseket tartalmaz, hogy mi lehetett az illető nem esetleg életkora. Ebben az esetben is lehet ugye ütköztetni az adatokat és látni, hogy hogy alakulnak a végeredmények. Valószínűleg egyébként a 63-as sír esetében is az az eset állt fönt, hogy az előzetes adatok és elsősorban a régészeti adatok befolyásolhatták a végeredményét a nem meghatározásnak.
Tehát magyarán az, amit a sírban találtak a csontváz mellett.
Igen, így bizony. A régészeti kutatásban bevett szokás, amikor úgy próbálnak meg következtetni az eltemetett egyén nevére, hogy a mellé elhelyezett emlékleteket használják föl, hiszen bizonyos tájtípusoknál alapvetően azzal találkozunk, hogy rendszeresen férfiak mellé, másik tártípusnál pedig rendszeresen nők mellé temették el ezeket a, akár ékszereket, akár ugye a fegyvereket. A fegyverek tipikusan olyan tájtípusnak mondhatók, amelyek jellemzően felnőtt férfi sírok mellől kerülnek elő, és hogyha egy fegyver előkerül, akkor sokkal nagyobb esély van arra, hogy férfit temettek az adott temetkezésben. Ez nem kizárólagos, de alapvető tendencia az az, hogy főleg férfiak mellé temették a fegyvereket. És ugye a 10. században is, eddigi adataink szerint, fegyver melléklet, és itt gondolok közelharci fegyverekre és meg ríjász felszerelésre is, eddig jellemzően felnőtt férfiak, illetve fiatalok sírjából került elő, de nem volt olyan adatunk arra, hogy ilyen fegyverként meghatározható melléklet, mondjuk nő sírból került volna elő, és valószínűleg ez okozta azt, hogy a 63-as sír esetében is ez a markáns melléklet típus megjelenése engedett következtetni főleg a férfi nemre.
Igen, és gyöngysort is találtak ugyan a sírban, de ezt is írják, hogy a 10. századi férfi temetkezésekből már ismert, hogy gyöngyöt is temettek férfiak mellé. Tehát minden arra mutatott, hogy ebben a sírban egy férfi feküdhetett, és aztán mégis kiderült, hogy nem férfi volt, hanem nő. Hát hogyan jutottak el idáig?
Így bizony. Az első gyanú bennünk akkor merült föl, amikor nagyjából 2017-2018 környékén kollégámmal, William Bertonnal, akkor még doktoranduszokként kezdtünk el dolgozni a Sári Tudori temető leletanyagával. A mi kutatási témánk egy hori életmódra fókuszált, a rendszeres fizikai tevékenységeket vizsgáltuk, az önműzött aktivitás okozta elváltozások tekintetében, viszont ezek a vizsgálatok ugye megköveteltek egyrészt, hogy kézbe vegyünk minden egyes csontot a temetőből, másrészt kollégám William elvégezte a leletek újravizsgálását a nemi és életkori adatok szempontjából is, csak akkor más módszereket használt, és amikor kézbe vettük a 63-as évből előkerült csontokat, akkor az első benyomásunk az volt, hogy morfológiai, akár konkrét nemi meghatározásra használt bélyegek kapcsán nem a férfiak jellemző tendenciákat mutatja a csontváz.
Ugye itt írják, hogy antropológiai módszerek alapján próbálták megvizsgálni, és ezek nem adtak egyértelmű eredményt, mert hogy a csontok nem is olyan tartásban voltak, kettő meg nem voltak olyan állapotban a csontok. Tehát ugye ezt mondta, hogy nagyon fontos, hogy milyen állapotban kapják meg Igen. a csontokat.
Igen. Az antropológiai vizsgálatok kapcsán a csontok minőségi és mennyiségi megtartási állapota egy nagyon-nagyon fontos, meghatározó tényező, hogy milyen vizsgálatokat tudunk egyáltalán elvégezni, milyen adatokat tudunk kinyerni a csontok vizsgálatából. A 63-as sírszámú egyén esetében sajnos az a helyzet állt elő, hogy a csontjai nagyon rossz megtartásúak voltak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor mi elvégeztük az újabb körös vizsgálatainkat, akkor ilyen apró pici színlánkokból, darabokból állítottuk össze újra a meglévő csont töredékeket, amennyire csak lehetett, mind a koponyát, mind pedig a vászcsontokat. Az antropológiai nem meghatározás kapcsán ezt érdemes megjegyezni, hogy az antropológiában a nem meghatározás a nemi érés következtében kialakuló, és a csontokon is megjelenő úgynevezett másodlagos nemi jellegek vizsgálatán alapszik. Ezek pedig biztosan csak felnőttek esetében értékelhetőek, hiszen gyermekeknél ezek a különbségek még nem, vagy csak részben fejlődtek ki. A legjelentősebb nemek közötti különbségek a medencén figyelhetők meg, ez pedig arra vezethető vissza, hogy a női medencének adaptálódnia kellett a várandósággal és a szülési folyamattal járó extra terheléshez, a férfi medencének pedig nem. Ezek a különbségek egyrészt a medence arányaiban is megfigyelhetőek, a női medencére a szélesebb és alacsonyabb méretek, illetve arányok a jellemzők, míg a férfi medence keskenyebb és magasabb tud lenni, illetve a medence csontok egyes részein is számos eltérés figyelhető meg. A másik gyakran vizsgált terület pedig a koponya. A férfi koponyákra sokkal erőteljesebb, markánsabb vonások a jellemzőek, így például a nagyobb izomtömeg miatt az izomkapcsolódási területek is sokkal kifejezettebbek tudnak lenni. Ezek közé tartozik például a fülünk mögött elhelyezkedő úgynevezett csecsnyúlvány, vagy éppen a koponya hátulsó részét adó nyakszélcsónnak a gumója. Hát összességében az a magyar módszer, amit mi is használtunk, 12 különböző jellemzőt vizsgál a koponyán, és sajnálatos módon a 63-as számú egyén esetében pont azok a módszerek, amelyek a medencére fókuszálnak, nem voltak alkalmazhatók magabiztosan, hiszen a medence nagyon kis töredékekben maradt meg, és azok a jellemzők, amiket mindenki pont vizsgálni kellene, nem, vagy csak nagyon töredékesen maradtak meg számunkra.
Igen, és az ember azt gondolná, hogy hú, akkor most könnyű helyzetben vannak, mert összerakták a koponyát, amennyire lehetett, és akkor kezdődött a vizsgálat. De hogy ez sem annyira egyszerű, mert ezt ugye látjuk a való életben is, hogy vannak olyan nők, akik nagyon férfias jegyeket hordoznak az arcukon is, és vannak olyan férfiak, akik nőies jegyeket, tehát hogy nőies arcuk van. Igen. Simán egy parókával vagy sminkkel elmennének nőként, és ez fordítva igaz azokra a nőkre, akik nagyon férfiasak.
Így bizony. Ezért is van az, hogy nem egy-egy jelleget vizsgálunk, akár a koponyán, akár a medencén, hanem több jelleg együttesét próbáljuk osztályozni, súlyozni, és annak megfelelően következtetni a nemre. De ez való igaz, hogy sok esetben nem lehet még úgyse eldönteni, hogy melyik nemhez tartozott biológiai jellemző alapján az illető, vagy mondjuk a teljes csontváza rendelkezésünkre áll.
És akkor ilyenkor milyen módszer van a kezükbe? Tehát hogyan tovább? Mert hát valahogy meg kell állapítani, hogy ez most nő volt vagy férfi.
A jelenkori kutatásnak az egyik nagy előnye, mondjuk az akkori kutatásokkal szemben is, hogy mostanra igazából rutinszerűnek tekinthető az archeogenetikai módszerek használata nem meghatározás során. Nem úgy kell elképzelni, hogy minden egyes esetben mondjuk lehetőség nyílik archeogenetikai vizsgálatokra, hiszen ez még mindig jelentős költségekkel, illetve precíz szaktudással és technikai felszereltség kell hozzá, de az archeogenetikai módszereket már rutinszerűen lehet alkalmazni a nem meghatározás tekintetében. Magának az archeogenetikai nem meghatározásnak az alapját a kromoszomális szinten jelentkező nemi különbségek adják. Egy nők esetében két X kromoszómával kell számoljunk, férfiak esetében pedig egy X és egy Y kromoszómával. Hogyha megszekvenáljuk egy egyénnek a genomját, akkor a nők esetében az X kromoszómára eső úgynevezett szekvencia olvasatoknak kétszeresének kell lennie a férfiakhoz képest, és ugye Y kromoszómára eső olvasatok pedig csak férfiaknál szabad, hogy megjelenjenek. És a legtöbb ilyen genetikai módszer, illetve a legpontosabb és legbiztosabban használható genetikai módszerek ezeknek az olvasatoknak az arányát vizsgálja.
És abban biztosak voltak, hogy ez a csontváz, ez a koponya, ez őrzött meg DNS-t? Tehát, hogy biztos, hogy van benne DNS, amit tudnak használni?
Sajnos magukban a csontok alapján ugye ez nem dönthető el csak külső szemmel, ez mindenképpen mintát kell venni és megvizsgálni, hogy van-e benne megőrződött DNS. Szerencsére az archeogenetikai kutatások nagyon nagy technikai fejlődésen mentek keresztül az utóbbi évek során, és egyre kevesebb mintamennyiség is elegendő lett ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű DNS lehessen kinyerni, és ehhez az is hozzájárul, hogy nem mindegy, hogy melyik régióból veszünk mintát. Az archeogenetikai kutatások kimutatták, hogy a legjobb megőrződésű DNS-t a koponya alapi részéből, az úgynevezett szikracsontból lehet kinyerni. Ez nagyjából, hogy el tudjuk képzelni, a belső fül régióját takarja, illetve foglalja magában. Ez a terület már nagyon-nagyon korán, az egyetfejlődés korai szakaszában elcsontosodik, tömörállomány lesz, ami jobban megvédi, megőrzi a DNS-t az elhalálozást követően is, és ezért a genetikus kollégák elsősorban ezt a régiót szokták célozni a mintavétel során, ami szerencsére a 63-as számú egyén esetében is megőrződött ez a csontrész, és itt tudtak ilyen mintát kinyerni belőle.
De önök három mintát elemeztek, miért?
Ennek elsődleges oka az volt, igazából a genetikai vizsgálat szempontjából bőven elegendő lett volna a sziklacsont vizsgálata is, hiszen az adja a legbiztosabb eredményeket. Viszont a mi esetünkben, hogy egy speciális esettel álltunk szembe, ahol pont a nem meghatározás volt az egyik legfontosabb kérdés, és ezért biztosan akartunk menni, és meg akartuk nézni, ellenőrizni akartuk, hogy a koponya és a válaszcsont esetében, meg ugye különálló részek ugyanazt az eredményt kapjuk el. És bár a válaszcsontok esetében egy nagyon-nagyon rossz megtartású csontdarabokról van szó, az minimális volt a kinyerhető DNS mennyisége, de lényegében minden eredmény afelé mutat, hogy igen, női volt az illető, akit a sírba temettek.
És akkor jön a következő kérdés, hogy amit ugye találtak a sírban körülötte, így felszerelést találtak, hogy ez a nő harcos volt-e vagy sem, vagy mi lehetett a foglalkozása?
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó és nagyon izgalmas kérdés, hogy azok a tárgyak, amit a sírba helyeztek, mennyire tükrözheti, mennyire lehet összefüggésben az egykori életmóddal. Itt egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy bár nagyon-nagyon csábító, hogy harcosként meghatározni az esetet, jelenleg nincs teljesen olyan tudományos bizonyítékunk, ami alapján ezt egyértelműen ki lehetne jelenteni. A problémát elsősorban az okozza, hogy maga a harcos, maga a katona, maga a fegyveres nem csak egy életmód, hanem egy ilyen jogi társadalmi kategória is, aminek a lenyomatai ugye régészeti módszerekkel nem igazán vizsgálható. Hiszen pontosan nem tudjuk, hogy a fegyver jelenléte pontosan mit szimbolizált, mit tükrözött. A sajátjai lehettek, esetleg ajándékba kapta. Ezekre a kérdésekre viszonylag korlátozottan van lehetőségünk választ adni, illetve következtetni. A SH63-as esetében, amit elvégeztünk a vizsgálatok és a kutatás során, az úgynevezett aktivitások, osztályváltozások felmérése, ami ugye rendszeres fizikai munkavégzésre enged nekünk következtetni, és az ő esetében azt tapasztaltuk, hogy a csontokon olyan elváltozások, traumás jelenségek, illetve izomkapcsolódási, izületi elváltozások figyelhetőek meg, amelyek egyrészt arra engednek következtetni, hogy aktív fizikai életmódot folytatott az illető, illetve a jelenségek hasonlóságot mutattak a temető többi fegyveres férfián megfigyelt tendenciákkal. Tehát ezek a jelenségek jelenléte fölveti azt a lehetőséget, hogy az illető élete során használta ezeket a fegyvereket, de azt nem tudjuk bizonyítani, hogy ő harcos volt-e vagy nem, hiszen nincsen hozzá mondjuk olyan írott forrásunk, ami azt mutatná be nekünk, hogy a nők is harcoltak, ilyen és ilyen fegyvert használtak életük során.
Igen, és ha jól tudom, akkor a férfiaknál se egyértelmű, mert ahogy ön is mondta, voltak férfiak, akiket mondjuk a kedvenc szerszámaikkal vagy fegyvereikkel temettek el, de nem biztos, hogy mondjuk harcos életmódot folytattak.
Így bizony. Ezeket a vizsgálatokat mindenképp nemtől függetlenül el kell végezni, végig kell vinni és mérlegelni kell az adatok alapján, hogy mik a lehetőségeink. A férfiak esetében annyi az extra információnk, hogy az írott forrásaink is, illetve a régészeti leletek is arra utalnak, hogy a 10. századi magyar hadseregben elsősorban lovasi jászok harcoltak, és az ő esetükben nagyon nagyjából tudjuk, hogy milyen fegyverre kell számítani, és hogy mi jellemezhette őket. És a 10. századi leletanyagban elég sok olyan temetkezésünk van, ahol ilyász felszerelést, vagy éppen közel harci fegyvert, lószerszámzatot tártak fel az elhúgy mellett.
Ennél az esetnél ugye azt megállapították, hogy valószínűleg megerőltető életmódot folytatott a nő, de ahogy ön is mondta, nem lehetett pontosan meghatározni, hogy mivel foglalkozott. Viszont ezt én is olvastam, hogy említik, hogy a comnyaknál folyamatos csípőmozgásra utaló elváltozást figyeltek meg.
Igen.
És ebből valaki a lovagrásra következtetett. Nekem a futás jutott eszembe, mert ugye a futás az megterheli a csípőt is a nőknél, és a térdet is.
Igen, ez nagyon jó gondolat és észrevétel, és nagyon jó és tükrözés példázza a nehézségeinket ugye a eredmények értékelése során, hiszen egy olyan jelenségről van szó, amit fizikai tevékenységgel és ugye a csípő comb feszítettségével hoztak összefüggésben, viszont nem tudták egy adott tevékenységhez specifikusan kötni ennek a kialakulását. De a hátterében állhat ez is és az is, viszont ugye 1000 év távlatából ezt nekünk nem igazán van lehetőség meghatározni, csak ebből az elváltozásból, hogy mi okozhatta pontosan az elváltozás kialakulását. És azért is van az, hogy amikor az életmódot vizsgáljuk és próbáljuk rekonstruálni, akkor nem egy-egy elváltozást osztályozunk és értékelünk, hanem ezeknek a kombinációját próbáljuk, és ennek a mintázatát próbáljuk értékelni. A nehézséget ugye ebben az esetben megint csak a csontok töredékessége adja, hiszen azoknak a markereknek, bélyegeknek a nagy része, amit segítségül hívunk és vizsgálunk, az elpusztult, és ugye nem tudjuk osztályozni ennek függvényében.
Az is szokatlan volt, ahogy a nőt a sírba fektették. Behajlított térdekkel helyezték el a sírba, és ha jól tudom, akkor rajta kívül egy másik nőt temettek el így a hízóföldi temetőben.
Igen. Itt a 10-11. Században ritkán, de előfordult ez a jelenség, ismert férfi és női temetkezésekből is, de a hízóföldi lelőhelyen jelen pillanatban csak ezt a két esetet ismerik, és mind a kettő esetében nőként határozták meg az elhunyt nemét.
Ez mire utal egyébként, amikor behajlított térdel temetnek el valakit?
Ennek különböző olvasatai és megközelítései vannak. Nem egyértelmű pontosan, hogy mit jelenthetett. Van, aki babanás szokásokra vezeti vissza, van, aki még más esetekben valamifajta büntetésre. Ugyanakkor ott pontosan nem tudjuk, hogy ebben az esetben ennél a lelőhelynél mi okozhatta ezt a típusú fektetést.
Hogyan tovább? Önök, ha minden igaz, akkor megállapították, hogy itt nem férfiről van szó, hanem nőről. De hogyan tovább? Mert hát ugye itt még vannak kérdések, amelyekre válaszokat kell adni.
Igen, szerencsére nagyon-nagyon sok és nagyon izgalmas kérdés merült fel az eset értékelése közben is, ami mindenképp további vizsgálatokat igényel. Jelen pillanatban például nem tudjuk azt se, hogy amit az ő esetében megvizsgáltunk, megfigyeltünk elváltozások. Legyenek azok a törések, legyen az a például az izomkapcsolódási területek esetében előforduló elváltozások mintázata, hogy az mennyire egyedi, vagy mennyire éppen általános, akár a közösségen belül nőknél, vagy pedig a 10. században úgy általában nőknél. Ennek megfelelően a tovább lépés a mi esetünkben attól várhatjuk, hogy összehasonlító adatokat gyűjtünk, és elkezdjük szisztematikusan vizsgálni a populációba tartozó nők csontvázát, lássuk, hogy mennyire egyedi, vagy éppen általános az önálló megfigyelt jellemzőköre.
Elém kerültek képek, mert ugye rekonstruálták képek alapján a hölgyet, aki a sírban feküdt, tehát hajjal, bőrrel, mindennel, szóval fantasztikusak, és magyarán meg elevenedik előttünk az az ember, akit oda temettek abba a sírba.
Igen, a régészet és az embertani kutatásban nagyon fontos a vizualitás, hogy meg tudjuk jeleníteni azokat a tárgyakat, azokat a jelenségeket, amit mi úgy tapasztaltunk a csontokon. Egyrészt már egy könnyebb is elképzelni magunkban, másrészt pedig fontos bizonyító ereje van azoknak a képeknek, hogy mi helyesen jól értelmeztük a leleteket. A tanulmány végén valóban közöltünk egy ilyen sír illusztrációt a temetkezést illetően. Azért használom az illusztráció szót ebben az esetben a rekonstrukció helyett, mert ugye a megtartási állapotból adódóan is nagyon sok információ hiányzik ahhoz, hogy mi pontosan tudjuk rekonstruálni ezt a keletkezést. Ezért használtuk, egyrészt ugye kiindultunk a genetikai, antropológiai és régészeti adatokból, és az alapján készítettük el, viszont használtunk hozzá különböző párhuzamokat korszakból illetően, amik alapján azokat a részeket, amiket mi nem ismerünk jelen esetben, kiegészítettünk ezekkel.
Vannak még ilyen kuriózumok, érdekességek, amelyeken dolgoznak?
Igen, szerencsére a Szegedi Egyetem embertanítanszék gondozásában álló gyűjteményben nagyon-nagyon sok olyan érdekes eset, élettörténet van még, ami feltárásra, vizsgálatra és értékelésre vár a továbbiakban is. Nagyon sok kutatási téma van magán a tanszéken is, ami különböző kérdésekre megy rá.
Az, amikor egy tudós ön a kezébe vesz egy koponyát, jó, ugye itt mondták, hogy úgy kellett összerakniuk, mert hogy nagyon rossz állapotban volt, akkor mi indul el önben? Szóval mi minden elevenedik meg ön előtt?
Bennem alapvetően kettős dolog munkálkodik. Kutatóként igyekszem kívül helyezni magamat ezen az egész kérdéskörön, tehát nem emberekként rájuk gondolni, nem érzelmeket fűzni hozzájuk, hanem nagyon rossz szó használta, hogy a tárgyként vizsgálni őket, hogy ne befolyásoljon mondjuk az érzelmem, vagy bármilyen jelenség, amikor leírok egy-egy esetet. Másrészt ugye annakban mindig tisztában kell lenni, hogy egykor élt emberek csontjai vannak a kezünkben, tehát a megfelelő tiszteletet meg kell adni a vizsgálatok során. Az egy másik eset, amikor például a kollégánk Kis Luca arcrekonstrukció, digitális arcrekonstrukciós vizsgálatokat végez, és mondjuk a koponyából egyszer csak egy arc áll velünk szemben, akkor kicsit átértékelődnek bennünk ezek az érzelmek, ezek a kérdések. Illetve hát ugye nem egy olyan esettel találkozunk, ahol látjuk, hogy mondjuk olyan elváltozások voltak az egyén csontvonalánál, ami mondjuk életében jelentős nehézségeket, jelentős fájdalmakat okozhatott. Ilyenkor mindig belegondolunk abba, hogy hú, hát nem semmi nem volt könnyű, de megint csak igyekszünk elhatárolódni vizsgálatok közegben ezektől az érzésektől.
Van olyan hely, ahova szívesen elmenne dolgozni, vagy ahonnan tudnak inspirálódni, kapcsolatban állnak kutatócsoportokkal?
Igyekszünk munkánk során, törekszünk arra, hogy legyen kapcsolatunk akár Magyarországon dolgozó kutatók kollégákkal, illetve a külföldi különböző intézetekkel, laborokkal, hogy a tapasztalatainkat, lehetőségeinket megosszuk egymással, tanuljunk tőlük, illetve mi is tudjunk segíteni nekik. Ezek ugye egyrészt konferenciák képében történhetnek meg, szakmai konferenciák képében, másrészt különböző kisebb, rövidebb vagy hosszabb kutatóutak során van ilyenre lehetőségünk. Az embertani tanszéknek is számos kapcsolata van külföldi intézetekkel Európa szerte, ahol intenzíven tudjuk ezeket a tapasztalatokat kicserélni egymással. Én a magam részéről, én nagyon szeretek itt Magyarországon dolgozni, és nagyon érdekel engem a magyar történelmi népességnek a vizsgálata. Lehetőségem volt korábban, például Lisszabonban végezni kutató munkát, alapvetően a doktori kutatásaimhoz kapcsolódóan. Nagyon-nagyon érdekes, illetve fontos szakmai tapasztalatokat szereztem ott, de jobb szeretek itthon dolgozni.
És egyébként ez, amit önök most megállapítottak, hogy ez a 63-as sírban található személy nem férfi volt, hanem nő, ez azért ez nagyon nagy dolog, nem?
Igen, ugye maga az a jelenség, hogy felülvizsgáljuk, felülbíráljuk az adatainkat, ez egy tudományos fejlődésnek a része, de pont ebben az esetben igen, ez egy nagyon egyedi jelenségnek számítható éppen azért, mert ő tekinteti az első ilyen ismert esetnek a korszakból, ahol nő az illető és fegyver mellékletet helyeztek be a temetkezésébe.
A Szegedi Tudományegyetem embertani tanszékén milyen kutatások folynak még? Meséljen nekünk egy kicsit, mert biztos, hogy vannak még érdekességek.
Az embertani tanszéken jelen pillanatban is számos kutatási irányvonal vizsgálata folyik. Az egyik domináns és jelentős, amiről talán már hallgatók is több esetben találkoztak, hallottak, a mohácsi tömegsírok vizsgálata, ahol a tanszék munkatársai Dr. Pálffy György vezetésével kapcsolódtak. De itt a mohácsi csatához kapcsolódó tömegsírok feltárása során előkölt embertani leletanyagot vizsgálják a kollégáink. A fő kérdések közé tartozik, hogy akiket oda a tömegsírokba eltemettek, kik lehettek, mik lehettek biológiai szempontból, milyen információkat tudunk róluk. A tanszéki kutatások jelentős irányvonalát, illetve fogját adják az úgynevezett paleopatológiai kutatások, tehát az kóros elváltozások vizsgálata a csontokon. Ez magával foglalja a különböző betegségek, sérülések, fejlődési rendellenességek vizsgálatát, és ebben a tárgykörben több kutatási irányvonal is folyik, létezik a tanszékünkön. Az egyik ilyen dr. Mornál Erika vezetésével a daganatos elváltozások vizsgálata. Ugye a daganatok kapcsán azt gondolnánk, hogy egy modern civilizációs betegségről van szó, de elég régóta jelen van és kíséri az emberiséget ez a típusú megbetegedés, amit próbálnak antropológiai, illetve genetikai módszerekkel is vizsgálni a kollégáink. Egy jelentős és nagyon izgalmas témakör az úgynevezett koponya modifikációk témaköre a tanszék profiljában dr. Berecki Zsolt kollégám vezetésével. Ez különböző koponyatorzításokat, illetve koponya lékedések nyomait vizsgálják a csontokon a kollégák, annaknak a készítési technikáját mi váltotta ki, mi okozza azt, hogy ezeket el kellett végezni, és milyen egyéb különböző kísérő jelenségei vannak ezeknek az elváltozásoknak, ezeket vizsgálják, értékelik a koponyákon a kollégáink. Szintén a paleopatológia témakörébe tartozik a fertőző megbetegedések témakörének vizsgálata. Kiváló kollégám Specker Olga vezetésével végzik a tanszéken. Elsősorban az úgynevezett TBC-st, tuberkulózus eredetű megbetegedések nyomait vizsgálják a csontokon, és annak az előfordulását a különböző történeti népességekben. A TBC-ről azt érdemes tudni, hogy az egészségügyi világszervezet listáján még mindig vezető halálokként tartják számon, és jelen pillanatban is komoly gondokat okoz egészségügyi szempontból világszerte, és ennek a különböző történeti népességeknél előforduló nyomait vizsgálják a kollégáink a csontokon. Kicsit már a paleopatológia tárgykörétől eltávolodva, egy másik érdekes témakör a fogak metrikus, illetve morfológiai jellemzőinek, tehát tulajdonságnak a vizsgálata, amit Kis Luca kollégánk vezetésével végeznek. Itt például a fogak minőségi és mennyiségi jellemzőinek vizsgálata során akár ilyen földrajzi eredetre lehet következtetni a populációk értelmezése során. És van egy másik témakör, ami szintén a Kis Luca kolléganőm nevéhez kötődik, és ő végzi elsőként Magyarországon a digitális arcrekonstrukciós vizsgálatokat.
Egyébként lehet azt mondani, hogy a csontvázakból, a csontokból derülhet ki a legtöbb információ, hogy milyen életmódot folytattak, mi lehetett jellemző arra az adott népre?
A csontvázak mindenképpen elsődleges információforrása és közvetlen információforrása az egykori életnek. Én az eddigi tapasztalataim alapján úgy látom, hogy a legtöbb és legjobb információkat az összetett régészeti, antropológiai és genetikai vizsgálatok jelentik. Nem kellene egyik vagy másik, hanem együttes közös értékelés az, ami a legtöbb információt adja.
Akkor egyébként 2017-ben, amikor ennek nekikezdtek, gondolták, hogy ez ekkora világszenzáció lesz?
Nem, semmiképp nem. Ez egy lassú folyamat volt, míg eljutottunk, és igazából még most se nagyon tudatosult, hogy ez nagy érdeklődésre tarthat számot, vagy érdekes lehetne.
Keresték meg ezzel kapcsolatban már önöket?
Igen, kerestek már meg minket pár esetben. Érdekes lehet mások számára is, akár a régészeti leletek értelmezését illetően, vagy éppen módszertani szempontból, hogyha nagy Isten előkörül egy ilyen eset, akkor mit érdemes és hogy érdemes vizsgálni, akkor is segíthet más kutatócsapatokat is, reményeink szerint az elemzés eredménye.
Tehát magyarán lehet, hogy majd keresni fogják önöket akár nemzetközi részről, hogy hú, akkor segítsetek, mert van egy ilyen dolog. Tehát legalábbis van, amihez nyúlhatnak most már.
Igen, ha ilyen eset áll elő, akkor szívesen állunk rendelkezésre.